94, Sátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az ima napból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. A magyar EU-s elnökség legfontosabb célkitűzése a világ gazdaságaihoz képest lemaradóban lévő európai versenyképesség megerősítése. Ebben számítanak a többi tagállam együttműködésére is, jelentette ki Varga Mihály egy üzleti fórumon Budapesten a tárca közleménye szerint. A tájékoztató szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország a blokkosodás helyett a gazdasági semlegességet és a gazdaságok közötti együttműködésre épülő politikát támogatja. A tárcavezető felhívta a figyelmet, ma az Egyesült Államok gazdasága 5-ször, Kína pedig 10-szer nagyobb ütemben bővül, mint az Európai Unió gazdasága. A versenyképességi adatok világosan jelzik, hogy Európa gazdasága hanyatlik, és nem használjuk ki a rendelkezésre álló lehetőségeket, tette hozzá. A nemzeti kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, háborús időkben is tartja az ígéretét. Tavaly 18,5%-kal, idén 6, jövőre pedig várhatóan további 3,2% körüli mértékben emeli a nyugdíjakat. Közölte a pénzügyminisztérium a közösségi oldalán a Népszava szerdai cikkére reagálva. Szintet lépett a Népszava szerdán reggel. Olyan ex-államtitkárral karöltve kezdtek hangulatkeltésbe a nyugdíjakról, aki éppen akkor volt hivatalban a baloldali kormány pénzügyminisztériumi államtitkáraként, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel tevékenyen részt vett a nyugdíjasok megrövidítésében, olvasható a pénzügyminisztérium közösségi oldalán. A minisztérium a posztban rámutatott, a nyugdíjtörvény kimondja, hogy akkor szükséges nyugdíjkiegészítés, ha az első 8 hónap adatai alapján az éves infláció várható mértéke meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét. Idén januárban a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat, az éves infláció pedig várhatóan 3,7% körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az idei évben a nyugdíjak reálértéke nem csökken, hanem tovább emelkedik. A Tisza párt, hasonlóan minden józan magyar és európai közösséghez, elutasítja az illegális migránsok belépését az Európai Unió területére, közölte a párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter a bejegyzésben azt írta, illegálisan belépni egy ország területére nem emberi alapjog, minden állampolgárnak joga és kötelessége megvédeni a határait. A schengeni övezet külső határainak védelme kiemelt felelősség. A Tisza párt egyetért a déli határkerítés fenntartásával, és szükségesnek tartja, hogy a kiépítés költségeihez az Európai Bizottság járuljon hozzá, hangsúlyozta a politikus. Végül az időjárásról. Északkeleten fokozatosan csökken a felhőzet, miközben vastag, frontális felhőzet éri el a nyugati határt, amely csak lassan araszol kelet felé. Az éjféli óráktól a nyugati, északnyugati határhoz közeli részeken már előfordulhat eső, zápor. A keleti harmadban párássá válik a levegő. A Tiszántúl keleti részén köd is képződik. A légmozgás gyenge lesz, esetleg kora reggel Sopronnál élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között várható. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Pideri Zsolt technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek most következő műsorainkhoz. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda Füreli című regényének 16. részét, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Váradi Anna az Idővándor című regényének írója anyasságról, családról és hitéről beszél. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Béres Tíme a énekművésszel, angol-olasz szakos tanárral beszélget életéről és szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsében. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán dr. Csókai András agysebész megtéréséről tesz tanúságot, majd Fazekas Mária Gyöngyi Szervi tanővérrel beszélgetünk. 22 óra 5 perckor kezdődő Szószóló című műsorunkban felidézzük Ternyák Csaba egriesek kisboldogasszony ünnepén mondott szentbeszédét, majd boldog Scheffler János életútját ismertetjük. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Füreli című regényének 16. részét hallják Bánsági Ildikó előadásában.
Milánó iskola politikája okos építkezéssel tette egységessé a többféle hátterű, származású és képzettségű nevelőtestületet. Osztályfőnökünk Móri Mária oktatói módszere egyetemi végzettsége ellenére is közelebb állt Mickó néni elemista tanítónőjéhez, mint a többi komolyabb képzést kapott tanártársaihoz. Ez az idősödő leány, aki óriási konyba fogta gondosan rögzített fekete haját, viszonylag szeliden kezdte az oktatást. Cilinek rokonszenves volt, én gyanakodva figyeltem, mert gügyögte az olvasmány részeket vagy a verseket, mintha akik hallják, először találkoznának életükben irodalmi élménnyel, mintha az elemi nem kívánt volna semmit, és rávárna a feladat, hogy megértesse velünk a művészet szépségét és fontosságát. Nyelvtant nem szívesen tanított, pedig Cilinek nagy szüksége lett volna rá. Cili egyébként rettegve szerette, mint jó alattvaló a királyt. Én meg valahogy úgy néztem, mintha fordítva volna minden. Egy gyerek ágálna a katedrán, és én a felnőtt unatkozva hallgatnám, hogy mit burrog a vadgalamb, hogy lett árulója Krisztus Urunknak. A kisasszony korrekt volt, fantáziátlan és unalmas. Engem az elemi osztály vizsgáira anyám tündökletes képzelő tehetsége és tudományos gondolkodású agya készített fel. Persze, hogy untam és telerajzoltam macskafejekkel és házakkal a magyar füzetet. Téphettem is azonnal, ahogy észrevette Móri Mária, aki 4 esztendeig tanított magyarra. 2 alsó tagozati osztályban latinra is, de valahogy nem egyeztünk. Anyámat sűrűn bekérette azzal, hogy panasza van rám. Elismeri, tudom én, amit kérdez, de másképpen, mint ahogy ő elvárja, valahogy szabálytalanul. Az én bűnöm, felelte ilyen alkalmakkor Jabloncai Lenke, az elemével minden évben én készítettem fel évvégi vizsgára, mert hetekig volt év, hogy hónapokig beteg volt. Azt mondja ő, Máriám, amit te hallani akarsz, csak a maga módján fejezi ki. Itt nem lehet, csak egyféleképpen kifejeznie magát, figyelmeztette az osztályfőnököm. Anyám nem vitatkozott vele. Otthon kért meg, ha képes vagyok rá, próbáljak meg másokhoz, akár Móri tanárnőhöz hasonulni. Mindketten tudtuk, ez hasztalan iparkodás. Amivel gondot okoztam neki, mindig a plusz okozta, amit hazulról magammal hoztam az iskolába. Ellenem irányuló ellenszenvét az első, az intézet területén kívül szerzett benyomások alapján megírandó dolgozat okozta. Én komolyan vettem a feladat megnevezése mellett kapott engedélyt, hogy a megtekintendő múzeumbeli kép bármely figurája ábrázolható, és szabadon kerekíthetem köré saját gondolataimat. A kijelölt tárgy Munkácsi Mihály exe homoja volt. Megbámultam. Megcsodáltam. Meghatódtam rajta. Meg is szerettem. Még a múzeumban sejtettem, élvezet lesz megírnom, amit érzek. Dolgozatom meglepő sorsra jutott. Személyesen kellett ízekre szaggatnom az osztály előtt, mert megsértettem írásommal Jézus Krisztust. Sokáig sziszegte rám magyarázatát Móri Mária, mert nehezen tudtam felfogni, hogy lehet valami tilos, ha szabadon választható. Mi a vétek abban, ha én, aki a nagy tablón mindenkit ismertem, Jézus, Pilátust, Kajafást, Máriát, még Magdolnát is, miért nem választhattam a kép előterében érdeklődve figyelő kóborkutyát, az egyetlen, akinek nem tudtam múltját és jövőjét? Móri Mária sose bocsátotta meg nekem ezt a fogalmazást. Úgy fogta fel, mint személyét, sőt, az iskolai nevelést is kigúnyoló dolgozatot. A történet viszont váratlan fordulattal végződött, mikor a botránykeltő dolgozat híre feljutott a tantestületi szobába, egyszer csak megjelent az osztályban Korondi tanár úr is, aki földrajzot és természetrajzot oktatott, és mivel Móri Mária széttépette velem az eredeti írásművet, csak elmondatni tudta velem, mit óhajtottam ábrázolni a dolgozatban. Elmondtam. Korondi kicsit hallgatott, aztán maga után intette az osztályfőnököt, aki vérpirosan tért vissza azzal, hogy a nagy szünetben keressen meg a tanár urat a kémiai szertárban, a dolgozatot meg tessék újra megírni, ezúttal Pilátus szempontjából. Korondi tanár urat, Benedek Elek hajdani munkatársát, az ifjúsági írót, ami kalapot viselő úristen küldte hozzá. Ő volt a kéz, amely kivette a párkák kezéből az ollót, megfogta gyerekujjaimat, a Dóci gimnáziumi évei alatt minden kártyúból kisegített, és aki nagyon komolyan, határozottan, életemben először mondta ki, ne hadakozzék Isten döntése ellen. Író lesz, akármi pályára készülne is. Ma már tudom, mi más irritálta még a kóborkutya látványán kívül Móri Máriát. Sose volt férnél, nem született gyereke. Az iskolán kívül nem is látott, csak oktató mi voltában ismert meg kiskorút, s nem járt társaságba sem. Jabloncai Lenke csak biológiai értelemben volt valódi nő, személyéből valami örökre hiányzott az asszonyiság ismertető jelei közül, a férfival való együttlét természetes öröme. De abszolút anya volt, főfoglalkozású anya. Az, hogy mit jelenthetett egy nem kellemetlen, de nem is kellemes külsejű nőnek, ha pártában marad olyan időszakban, mikor a viselkedési normát a társadalom, az anyaszentegyház és momentán munkahelye szabja meg, meghaladta akkori ismeretanyagomat. Ma látom csak, próbált volna másképpen nézni valamelyik kollégájára, mint tette, mehetett volna az iskolából. A püspök kényes volt nem csak az intézet magas képzési követelményére, de nevelői fedhetetlen hírére is, és nem csak a növendékeket ellenőrizte, saját alkalmazottait nem különben. Az iskolába kerüléskor a gimnázium első éveiben azonnal meglátszott, micsoda különbségekkel lehet valaki a dóci növendéke. Nem csak a földi híjúságok jelei, a cicoma, hanem a fiúk észrevevése is tilos volt. Filmszínész képet se gyűjthettünk, metszett képet sem, egyáltalán növényeken kívül semmit. Minden moccanásunkat láthatatlanok lesték, akik a tapasztalatokat jelezték valahol, ami érdest észleltek lényünkön, csontig esztergálták. Cili szinte elefántcsontgolyó volt a nevelők kezében, bár sose lett kimagasló növendék. Leckét előadni nem tudott, csak tényeket közölt, meg elhadart, mint akinek fáj a beszéd, és siet, hogy hamar vége legyen. A dolgozatai is korrektek és tényszerűek voltak, és csak én tudtam, hogy mikor nem az intézetben vagyunk, hanem otthon játszunk, és csak mi vagyunk, ő és én, Cili is más, villog, itt meghúzza magát. Azt a módszeres egységet sem tudja érzékeltetni, amit nagyon tud, mert valami alig, hanem örökre ott maradt Ciliből azon a határon, ahol előről is, hátulról is sortűz fogadta familiáját. Cili csak egzakt tények között talál magára. A reália volt a biztos közege. A magyar mese és mondavilágot tanultuk, a hun magyar mondakört. Ő extázisban hallgatta. Aztán rossz szövegezéssel, az élménytől megdicsőülve, töredékeket ismételve, hebegve felelt belőle. Ma már világos, a közéletiség hiánya úgy meglátszott Cilin, ahogy rajtam a megléte. Cilit imádták elbűvölő szerénysége miatt, akkor is, amikor bírálták. Engem meg úgy néztek, mint egy szélhámost, aki ismer minden kártyatrükköt, és ha feleltetik, azzal operál. Nekem nem volt könnyű időszak az alsó tagozat, pedig sok tanárát megszerettem. Voltak fő- és melléktantárgyak. Nálunk főtantárgynak számított a francia, a magyar, történelem, latin, földrajz, természetrajz, német, számtan, hittan, ének, melléknek a rajz, a kézimunka és a testnevelés. Móri Mária alsó tagozatban csak magyart és latint oktatott, földrajzot, természetrajzot Korondi tanár úr, aki erős 30-as lehetett abban az időben. Én mindig megbámultam, hiszen megmentőm volt, hogy ne vonzódtam volna hozzá. Amellett híre járt, hogy valaha ifjúsági lapot szerkesztett Erdélyben, és hivatásos író szeretett volna lenni, csak másképp alakult a sorsa. A derű úgy hozzátartozott a lényéhez, ahogy rengeteg fekete haja, nagyon fekete szeme. Gyerek voltam, de tudtam, nem akárki áll a katedrán, olyan valódi férfi, férfi. Németre és történelmi alapismeretre Milánó húga, Ihász tanár úr felesége, Ilon néni, szép, szelíd hölgy oktatott bennünket. Ő volt alsó tagozatban a cserkész parancsnok is. Cilinek az idegen nyelv is problémát jelentett, időnként, ha szószedetből feleltették, sose hallott szavakat suttogva franciául válaszolt a kérdésre, aztán sírva fakadt. Iszonyú volt hallgatni Cili sírását. Baj volt, hogy már elemiben sem értette mindig a németet, de az ottani nevelők úgy tettek, hogy nem veszik észre, s csak ártottak vele szegénynek. Cili miatt is folyton mozgósították anyámat, aki lelkét kitette a felmerült nehézségek kivédése érdekében, de Cili nyelve, tudata épp úgy ellenállt a németnek, ahogy az enyém a matematikának. Mit magyaráz Ihász tanár úr, a voltaképpen szobrász, nem is éreztem lényegesnek. A tanár úr varázslatos portrékat gyúrt a rajzterem melletti stúdiójában. Cilit mindjárt felrendelte magához modellnek, amin igazán nem volt mit csodálkozni. Cili szépsége vakított, értelmes angyalarcát persze, hogy lemintázta. Cili jól számolt, bravúrosan, amiben gyenge volt, az a nyelvkészsége. Az én mértani rajzai mindig irtózatosak voltak, amin a tanár úr csak nevetett. Azt mondta, úgy tudta, én voltam a fő szavaló az elemiben ünnepségeken. Mondjak csak el valami verset vagy regét, ne törődjem azzal, hogy rossz a rajz. Sajátságos viszonyban voltunk egymással, mint két művész. Egy valódi, egy jelölt a civilek között. Ha nem volna abszurd, mint két nem ide való nevettünk egymásra. Nem volt baj, hogy nem értem a számtant, felőle a mértan is titok maradhat. Őszintén szólva ő sem tud sokkal többet, csak amennyit annak idején a képzőművészeti főiskolán ábrázoló geometriából tanult. Így aztán matematikai ismereteimből kimaradt sok minden, amit meg kellett volna tanulnom. Kamatszámítás, meg a tört számok, egyenlet, aránypár. Számomra egyik nagyobb titok, mint a másik. Cili remekelt helyettem. A házi leckéket is ő írta meg otthon. Én meg viszoroztam. Gyártottam az ő fogalmazási feladatait és szószedetét. Preparáltam neki a számára áttekinthetetlen szótárból. Ihász tanár úr jó akarata később bosszulódott meg. Mikor ebből a terráriumból, ahol Milánó az alig, vagy éppen csak, hogy képzett nevelőket elhelyezte, a felső tagozatba kerültünk, és egyesítették az A, ez volt a miénk, és a B osztályt, amelynek számtanoktatója Fehér Margit volt. Nagyszerű képességét mindenki magasztalta. Mikor aztán felső tagozatban a két osztály egyesült, és mi Ihász tanár úr műtermi légköréből reális számtanoktató elé kerültünk, kiderült, se tehetségem, sem ismeretanyagom nincs a matematika területén, még az alapműveletek használatával is baj van. Ennél a tanárnőnél nem lehetett azzal érvelni, amivel a szobrásznál igen. Ezt ugyan el nem bűvölte, ha szórakoztatására adott témáról mesét rögtönöztem. Hittant Isten áldott pásztora Boér nagy tiszteletű úr tanította, ő vitt konfirmációra is negyedikes korunkban, sose felejtem el, hogy ő tanított meg a legszebb elvont főnevekre, remény, irgalom, megbékélés. Az ő ábrázolásában ugyan nem volt Istennek bokrétás kalapja, de oktatása révén apám lett megint, aki nevetni is tudott, és a konfirmációs vizsgán elfogadtatott gennyes fülű lázas nyúlnak, aki alig makog valamit, 39 fokos lázzal sül bele a nikeai hitvallásba, mert zúg a feje, nem is hall, beteg fülét kitamponozták, be is van kötve, olyan, mint egy kis beteg állat. Bizony. Elfogadtatott a bizottsággal, mert ő ismerte voltaképpen ismereteimet is, és felfogta, betegen és egymagam a betegség miatt elgyöngülve állok a vizsgáztatók előtt. Le is fogytam, a ruha úgy áll sovány testemre, mint egy seprű. Ő áldott meg a nagy szertartáskor is, ő adta nekem ugyanazt az igét, amivel szüleimet eskedte, és engem kereszteltek. Ő mondta nekem a templomból kilépve, Magdolna, ha baj van, sosem embert kérdezz, mindig csak Istent. Az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal. Nálunk a hit a nagy főtárgy volt, ahogy az ének is, Az utóbbit Kodály tanítvány Rácz tanár úr tanította. Egyházi és világi énekben megint testvérem volt a sztár. Cirit alig énekeltette, úgy védte a hangját, akkor már a zenedékben foglalkoztak testvéremmel. Cili olasz tanult, míg én angol órára jártam. Mikor harmadik osztályban megkezdtük a latint, Hutra doktor azonnal felmentetett kézimunkából, amitől anyám megkönnyebbült, mert életemben nem látott még tűt a kezemben. Ma is nehezen fűzök be, többnyire fordítva, az ujjam begyébe hatol a tű cérnástól, a hegye meg céltalanul mered a levegőbe. Másra kell neki a szeme, mondta Hutra, és már nem is kellett bejárnom kézi munkaórára Erzsike nénihez, aki a régi internátusban testi fehér nemű javítást és kötést horgolást oktatott. Cilit nagyon szerette, mert kézügyessége ugyanolyan istenáldotta volt, mint színérzéke vagy kivételes matematika érzéke. Franciául szintén a régi leánynevelő intézet egyik hajdani nevelőnője próbált oktatni. Bánatos óráink voltak, a nyelvet ismerte, de képtelen volt átadni, mikor Monsieurhöz kerültünk, szegény újra kezdette velünk az olvasást is. Nem is figyeltünk rá, nem bánta. Tantárgyaink száma az első 4 évben nem szűkült, nem bővült, mindig ugyanazt tanultuk, csak egyre részletesebben taglalva. A történelemnek mindig más-más szakaszát tárgyaltuk, akár a földrajzot, biológiát, természetrajzot, tágult az ismeretanyaggal együtt a világ. Tornászni nagyon szerettem, de az oktató diakonissa nem kedvelt egyikünket sem. Később aztán váratlanul nyugdíjazták Sára testvért, aki rendeletéből harisnyában és majdnem bokáig érő klotnadrágban végeztünk gyakorlatokat babzsákkal, buzogánnyal meg ritmikus tornát. De nem emiatt mentettek fel engem a tornából is, hanem Hutra a riadalmára, olykor szívritmus zavart tapasztalt nálam minden izgalom után. Izgalom pedig előfordult. Egymás után 2 iskolai évben suvat ki kezemből, amit tánc közben éppen lengettem volna, a babzsák meg a fa buzogány mindkettő halántékon talált egy-egy iskola széki tagot, akiket elvittek a mentők. Oktatóm maga segített hozzá, hogy többé ne lásson a szőnyegen vagy szeren, amelyen egyébként szokatlanul ügyes voltam. Őt Cili buktatta le, aki mindig bajban volt a szókincsel. Harmadik gimnazisták voltunk, így nem könnyen viseltük az éltes vénlány rigójáit. Cili ebédnél elmesélte apámnak, nem érzi igazságosnak, hogy folyton szídja az osztályt, hogy mikor nem vagyunk szem előtt a mellékhelyiségben vagy bárhol, folyton pazarolunk, holott tiltja a 10 parancsolat. Cili pedig ezzel a külsővel nyilván a fő pazarló. Apám elbámult, nem volt Cilinek pazarolni való pénze, nem volt anyámnak sem, nemhogy nekünk, gyerekeknek. Okosan faggatta őt, mint gyámhatósági megbízottnak nagy vallatási gyakorlata volt, aztán ebéd végére megfejtette a rosszul értelmezett etimont. Akkor kihallgatást kért Milánótól életében először is utoljára. A kihallgatás a testnevelőnő eltávolításával végződött, apám nekünk azt mondta, szanatóriumba megy. Már felnőttként ugrott be egyszer a megfejtés, miért nyugdíjazták azonnal. A parázna szót annak idején nem mondták ki az iskolában, még a 10 parancsolatban sem, a pazarlást használták helyette. Mikor kiderült egyéb kellemetlen ügy a testvérről, apám intézkedésére robosztus fiatal utód került a helyére, aki nem nézte villogó szemmel a serdülőket, mikor azok tornaruhára cserélték fel a hétköznapit. Cilia sikeres intézkedés után úgy nézett apámra, mint az Istenre. Még mindig nem voltam féltékeny rá. Akkorra már megtudakoltam Lidika barátnőmtől, mi a parázna. Szerinte bűnösen kacér. Sosem fogom megtudni, Cili, valóban nem értetted-e mindazt, amit megkérdeztél, vagy csak játszottál. A te játékaid másképpen voltak morbidak, mint az enyém, de semmivel sem kevésbé. Hogy lehetett valaki féltékeny René néni tánciskolájában arra hülye, nyafka, idegbeteg Krausz pubira? Hogy tudta imádni csak azért, mert szépen zongorázik? Észre sem vetted, hogy Pubi untéged. Rád se néz a balett előkészítőben, te kevés vagy neki. Te csak dalolni tudsz, nem hangszeren dolgozol, mint ő. Kit érdekel egy visító szoprán? Felső tagozati ízlésedet meg végképp nem tudtam követni. A magunk fajta igazán tudja, mi a tragédiája Textor Ádámnak. A harangozótól a püspökig mindenki megértette, hogy Textor foglalt, hogy rab. Megvette magának a szalámigyáros stupica 10 éves korában. Nehéz világ volt. Trianoni világ. Textor is árva, mint te. Hát hallgattál rá? Figyeltél egyáltalán? Nem volt jobb az a mese, amiben éltünk, az, amit én tálaltam? Neked ez a megidézett valódi szenvedés kellett, te boldogtalan. Nem, amit mesterségesen és valódi tapasztalat nélkül pároltunk ki magunknak a reális életből. Hiába voltam veled azonos időben serdülő. Én az Ágoston üggyel Bánkút után nagyjából azért leszámoltam. De te mindvégig reménykedtél. Asszonykorodban is reménykedtél. Persze, hogy eltaposott az élet. Gyöngy voltál nagy kerekek alatt.
Elhangzott Szabó Magda Füreli című regényének 16. része, felolvasta Bánsági Ildikó, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, oszd meg velünk az életet.
Élő Jézus, víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csend, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelem voltál a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, I'm
voltál. Szomja szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Szűk ez a párgány, nem fog a csárgány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Dicsérjük Isten, aki végtelen, őre hajos velem áll.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Isten, aki féli ő. Itt van az ország, ami vágy mi rám, feljött a szabadulás.
Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk, ő hallja imád.
Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás. Istenre nézünk is fényebe tőt, vége az ének, hisz ő jön elég. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!